Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Most önök a Kismama Klub egy külön adását hallhatják, élvezhetik. A stúdióból történik a felvétel. Milán atya a kedves meghívott vendégünk. Én bemutatkozom, Könnyi Zsoldos Andrea vagyok.
Rigóné Tomka Lea.
És Lukovics Milán.
És köszönjük, hogy Milán atya időt szánt és energiát ránk, és rendelkezésünkre áll. Mátra Verebés Szentkúton volt egy nagyon szép lelki élményünk a rádióval, ahol sokat beszélgettünk ezen a kis zarándoklatunkon Milán atyával. Hát szülőként beszélgettünk vele, és nagyon jó pedagógusként nagyon jó válaszokat kaptunk a kamaszokkal kapcsolatos kérdéseinkre, hiszen ő is gimnáziumba tanít, kedves Milán atya, és gondoltuk, hogy akkor nagyon praktikus lenne, hogyha megoszthatnánk a rádióhallgatókkal is néhány gondolatot. Most különösen feszít minket egy téma, ami most már tényleg mindenhonnan besugároz és befolyik hozzánk. Ez a nemi identitás kérdése. A kiskortól már, tehát a gyermekeknél folyik az érzékenyítés, és azt gondoltuk, hogy egy picit akkor mi is beszélgetnénk ez az úgynevezett mozaik szó, az LMBTQ, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az érzékenyítés, a másság, miért pedig olyan értelemben a másság, hogy a homoszexualitás felé legyenek nyitottabbak a gyermekeink. Hú, de nehéz erről beszélni itt a rádióban, de hát ez is a nevelés, most már ez is a nevelésünk feladata, tehát most már erre is nagyon oda kell figyelnünk, mert nagyon rossz irányba megy a szexuális edukáció a világba, és hiába élünk burokba, keresztény iskolákba, keresztény óvodával kezdünk, és így felfelé is, előbb-utóbb a gyerekek kilépnek a nagy világba, és szembesülnek ezzel érzékenyebben, és hát ez lenne most a témánk. Lea, te is említettél még, tegnap ezzel kapcsolatban beszélgettünk, ami nagyon feszített téged, és borzolta a lelki állapotot, és ez mi is megnéztük, ezt elmondanád a Milán atyának és a hallgatóknak is, mert lehet, hogy ők nem találkoztak ezzel a skandináv propagandafilmmel.
Hát megdöbbenten láttam az új reklámfilmjüket a Norvég Postának, amikor úgy állítják be a télapót, mert nem mondom rá, hogy Mikulás, hogy egy meleg férfi. Tehát, hogy most már minden olyan eszköz, ami a gyerekekhez eljut, bele van valamilyen módon szőve ez a nemi kavarodás tulajdonképpen, és az egyneműek közötti vonzalom. És hát ez mi a férjemmel próbáljuk a gyerekeket ettől távol tartani, és csak nagyon érintőlegesen beszélni erről, de nagyon sok családban az internet használat az nincs úgy korlátozva, és nagyon gyorsan a gyerekek tudatába kerül ez az új lobby tulajdonképpen, és ők teljesen tanástalanul állnak ezelőtt, hogy most mit kezdjenek ezzel a dologgal, és nagyon sok helyen sajnos összezavarodottságot tapasztalunk, hogy olyan serdülő lányok és fiúk, akik ha ezzel nem találkoztak volna, föl sem merült volna bennük az azonos nemű iránti vonzalom, de mivel látta, hogy ilyen is van, hát akkor kipróbáljuk, és sajnos sok általános iskolából hallom azt, hogy az együttjáró párok az nem csak fiú és lány, hanem lány-lány, és fiú és fiú. Úgyhogy ez most itt van az iskolákban, az általános iskolákban, és hát ezzel nem fel kell lépni. Tehát, hogy ez nem természetes, és nem szabad becsukni a szemünket.
Engedjük szóhoz jutni Milán atyát is, hiszen nagyon fontos a véleménye számunkra. Tulajdonképpen ez volt egy kicsit egy ilyen szociológiai tükör és körkép, hogy itt tartunk most. De ezt nem szeretnénk, ezt az állapotot, hogy ez statikus legyen. Tehát hogy mit tudunk tenni, hogy tudjuk. És egyáltalán, hogy Milán atya hogy látja a jelenképet?
Ez egy propaganda, nyilvánvalóan nyomul előre, ideológia. Na most én nem láttam ezt a reklámfilmet.
Jobb is, azt hiszem.
Úgyhogy biztos, hogy érinti a gyerekeket. Most én nekem nagyon közvetlen mindennapos tapasztalatom általános iskolásokról nincsen. Tehát, hogy ez mennyire zavarja meg őket. Nyilván, amikor egy ilyen ideológia meg a propagandája az túl harsánnyá válik, nagyon erőszakossá, akkor mondjuk könnyű rámutatni arra, hogy ez önmagáról szól, vagy valamit le akar nyomni a torkunkon. Tehát ilyen értelemben a rossz az mindig a maga sírját is ássa egyúttal. A gyerek számára nyilván az, hogy most mit jelent az, hogy kisfiúnak lenni, vagy kislánynak lenni, hát az mindig kérdés, tehát hogy ez a nemi identitás, ez hát lassan alakul ki. Tehát, hogy ez sokáig kérdéses, és hát biztos, hogy serdülőkorban majdnem minden gyereknek van valami fajta problémája saját magával. Tehát miért úgy nézek ki, hogy áll a fülem, fognak-e engem, nem tudom, szeretni a lányok, a fiúk, stb. Tehát sok minden kapcsolódik ehhez. Na most nyilván persze ebben az időszakban hát veszélyes azt kínálni a gyerekeknek, hogy hát ha neked problémád van saját magaddal, akkor van egy egyszerű megoldás, hát legyél kisfiú helyett kislány, vagy fordítva, és akkor mindjárt megoldódik minden problémád. Tehát ez mondjuk nyilván nagyon veszélyes dolog, és hát persze ezek a átalakító kezelések, meg műtétek, hát most már zajlanak annyi ideje, hogy lassacskán azzal is fogunk találkozni, gondolom én, hogy mi van azokkal, akik ezt megbánták. Tehát egy idő után azért ez, mint ilyen újdonság, meg mint csodaszer, azért azt remélem, hogy el fogja veszíteni a varázsát. Na most, ugye egy fiúcska esetében, egy kisfiú esetében, ugye meg hát lány esetében is, hát nyilván az ilyen irányú érdeklődését, tehát nagyban befolyásolják a hormonok. Na most, egy óvodás korban, mondjuk egy fiú eset, kisfiú esetében, ugye ez a bizonyos hormonszint, ez meglehetősen magas. Tehát egy óvodás az halálkomolyan tud szerelmes lenni az óvónénibe, vagy a másik kis óvodásba, és általában itt nincs is probléma azzal, hogy egy kisfiú egy kislányba szerelmes, és nem máshogy történik a dolog. Na most utána pedig ez a fajta érdeklődése például egy kisfiúnak hát lecsökken. Tehát magától, hát így működnek ezek a hormonok a testünkben, hogy az általános iskoláskor az nagyjából azért kezdődik akkor, mert akkor ez egyáltalán nem foglalkoztatja. És a fiúk jól el vannak egymás között, vagy hát verekszenek, meg rendetlenkednek, kislányok meg kislányos játékokat játszanak. Nyilván a serdülőkorban indulnak be újra a hormonális változások, és akkor hát válik újra kérdéssé, gondolom, elsősorban ez a nemi identitás. Na most azért ez az esetek többségében azért kialakul. Tudatára ébred az a fiú, hogy ő fiú, a lány, hogy lány. Nyilván önmagával vannak problémái, ezt fontos talán, vagy lehet neki segíteni abban azt tudatosítani, hogy nem az a problémák forrása, hogy ő fiú vagy, hogy lány, hanem hát, hogy most az életnek ezt a szakaszát éljük át, hogy serdülőkor. Egyébként hát nyilván az a serdülő, aki valamiképpen hát már nem 12-3 éves, hanem mondjuk a serdülőkorának egy érettebb szakaszában van, és azzal találkozik, hogy hát ő valamiképpen, mintha a saját neméhez vonzódna, azért az hát nagyon sokszor nem egy büszkeség a számára, hanem inkább egy ijedelem, hogy most mi lesz vele? Hát hogy fog alakulni az ő élete? Lesz-e neki családja, vagy így hogy rendezze be az életét? Lesz-e gyereke, stb. Tehát manapság szerintem egy ilyen serdülő, akiből van egy-kettő, nem azzal foglalkozik, hogy most a társadalom majd őt megbélyegzi, vagy nem bélyegzi meg, mert régóta nem bélyegzi meg, és ne is bélyegezze meg, hát ha valaki olyan-olyan, hát akkor most mit csináljon magával? Hát akkor neki ezzel kell együtt élnie, de ugyanakkor azt szerintem fontos tudatosítani egy ilyen serdülőben is, hogy ez nem feltétlenül végállomás. Tehát, hogy változhat még, fejlődhet még, vagy hát még akár valami fajta, ha ő nem akar megragadni abban a vonzalmában, amit tapasztal saját magában 16-7 évesen, hát akkor még akár ezen lehet dolgozni is.
Lelkem áldoz, Uram, áldoz, Uram, már ébred minden, most este is itt az idő, hogy ágyalak, s bármi ég, ma bármit rejtett az út előttem. Hadd zengek este is, most hálával, énekeljük együtt, türelmed hosszú, szerelmed mély, és az égig ég, nem szűnök énekelni jóságot. Tízezer okom van, hogy szennyed, ez a test elgyengül, erőm elhagy, s utam véget ér, de a lelkem mégis téged áll vég nélkül. Tízezer évig és mind örökké.
Yeah.
Azon gondolkodtam el, hogy mennyire fontos az, hogy legyen egy bába a serdülő körül. Én így fogalmazom, egyszer talán Pécsi Rita előadásába hallottam ezt, hogy legyen, aki hordozza őt, akivel ő nyílt, őszinte, és akinek el tudja mondani ezeket az aggájait vagy aggodalmait, amit most említett Milán atya is. Hogyha felfedez magába valami olyan dolgot, amit így nem tud a helyén kezelni. Ez az egyik fontos, hogy szerintem erre oda kell figyelnünk szülőként, hogy ha nem is velünk van ez a kapcsolata, mert ugye más a szerepünk, mint szülő, mint édesanya, édesapa, akkor legyen körülötte egy olyan hiteles és keresztény személy, akivel ő tud egy ilyen bizalmas kapcsolatot létesíteni, tehát legyen egy lelki vezető mellette, aki lehet egy edző, lehet egy rokon, egy nagybácsi, tehát hogy bárki a családból is, én mondjuk inkább szeretném, hogyha a családból kerül neki, hogyha nem velünk lesz meg ez a bizalmi kapcsolat a gyereknek, de hogy erre érdemes odafigyelni, hogy legyen egy hordozója a gyereknek, egy úgymond bábája. A másik, amire gondoltam, amiről itt beszélgettünk, hogy a közösség is nagyon jó támogatást tud adni a serdülőknek, hogyha van egy jó közössége, és például nálunk is a Regnumba járnak a gyerekek, már kiskoruktól, és nehézségbe ütközik, mert késő van, tehát hogy mi nagyon kitartunk a férjemmel mellette, és tudjuk, hogy ezek a kezdeti nehézségek majd nagyon gyümölcsözőek lesznek, amikor például ilyen problémák adódnak, hogy akár lehet, hogy onnan kerül ki egy regnum vezető lesz az ő lelki vezetője is, és ő tud majd segíteni ebben. Amit még szerintem így elgondolkodtam ezen, hogy szülőként, anyaként, tehát az önértékelésükkel is komoly probléma van ugye ebbe a kamaszkorba, mert elkezdődnek ezek a fizikai változások, amik ugye így a külcsínyre, mondjuk főleg ugye nekem lányaim vannak, hogy pattanások nőnek rajta, meg nő kezük, lábuk, tehát hogy külsőleg így már nem annyira vonzóak, vagy elfogadhatóak saját maguk számára, tehát az önbizalmukat kellene talán egy picit így megalapozni és erősíteni, tehát hogy amikor megtalálja őket egy ilyen propaganda, mert hát ugye a szexuális nevelés az először, én azt vallom, hogy a családban kell, hogy megtörténjen, tehát az édesanyja, édesapa részéről ki a feladatának megfelelően. Tehát, hogy nem ezzel vagyunk és állunk szembe most, hanem tényleg konkrétan ezzel az nemi identitás zavarral, vagy hát ezzel a propagandával. Tehát amikor ő ezzel találkozik, akkor ő tudja, hogy ő hova tartozik. Tehát, hogy ő rendelkezzen egy stabil önbizalommal, egy nagyon komoly értékrenddel, ami mellett ő ki tud állni. És még a mintákra gondoltam. Tehát az, hogy szülőként milyen mintát adunk át. Lea, mit gondolsz
nagyon
ezekről?
Pont ezeket a pontokat érintettem én is így a gondolataimban. És fontosnak tartom azt, hogy nem belecsöppenünk ebbe a kamaszkorba, hanem ez egy folyamat. Tehát, hogy már ugye mi a csecsemőkorától neveljük azt a gyereket, mire elérünk oda, hogy kamaszkor. Szóval, hogy mi erre már készülhetünk korábban is, hogy mikor már mi oda fogunk érni, addigra a gyereknek legyen mondjuk egy rálátása, ahogy te is mondod, ezekre az impulzusokra. Vagy a problémáira, vagy már az elején mondani, hogy szép vagy, jó vagy, úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. Tehát, hogy ezt már úgy a génjeibe hordozza, mire odaér, hogy kamasz lesz, és nem tetszik magának. De hát én azt hallom otthon, hogy nekem, hogy én így vagyok tökéletes. Szóval, hogy ez egy ilyen folyamat, és hogy fontos erre edzenünk. Ugye a másik pedig az anya és az apa példája, hogy ugye Szent József évet ünneplünk egész évben tulajdonképpen, és hogy József, mint apa, az apaiság példaképe, hogy mit gondol Milán atya, hogy tényleg hogy lehetne az apakép erősítésével megelőzni mondjuk egy nemi identitásnak a válságát tulajdonképpen.
Azt mondják, hogy egy kamasz fölneveléséhez hát nem csak egy bába kell, hanem egy egész falu.
Igen.
Tehát biztos, hogy a fiúkról és meg a lányokról is kell gondolkozni. Na most, ugye egy serdülőkorú lány esetében hát nagyon fontos szereplő az apa. Akkor válik igazán fontossá. Hát egy serdülőkorig az a kislány az megvan az édesanyjával, hogyha így lehet mondani. Viszont nagyon sok családban ugye akkor már, amikor az a gyerek a serdülőkoráig eljut, addig az apa már nem áll rendelkezésre. Tehát, hogy én rengeteg olyan középiskolás, meg serdülőkorú lányt láttam, ahol hát ha valahol nem kapta meg ezt az egészséges apai szeretetet, ami egy férfi szeretet, akkor védtelenné vált a fiúk befolyása, vagy akár a hülyeségei előtt, vagy sokkal inkább védtelenné vált. Na most a fiúk esetében pedig hát az egy nagyon fontos dolog, hogy legyen valami olyan férfi közösség, amelyik őt kvázi befogadja. Most ez lehet éppenséggel egy szem edző, vagy egy szem regnum vezető, de hát azért a emberiség történetének a megelőző sok tízezer évében, hát ugye valamiképpen a serdülőkorú fiúgyereket a férfi társadalom vette a szárnyai alá, és egy kicsit el is szakította az édesanyjától. Hát ma ez persze elképzelhetetlen, mert ahol a családban van mondjuk egy szem fiú, vagy egy szem gyerek, ott mondjuk, hát nyilván az édesanyja nem is engedné ki a kezei közül, de hát egyébként nem azért szakították el, hogy most akkor sírjon utána az anyja, hanem azért, mert utána, a serdülőkora után, mármint fiatal felnőtt, hát más jellegű kapcsolatba került akár az édesanyjával. Tehát mondjuk egy serdülőkorú fiú számára azért az első számú feladat, hogy fejére nőjön az anyjának. És ez az esetek többségében sikerülni szokott neki egy bizonyos idő után fizikailag is, és ezzel párhuzamosan pedig hát stílusban, meg nagyotmondásban, meg hogy hogyan torkolja le az édesanyját, tehát azért ez megtörténik. Na most hát ez nem... Egyébként nem annyira szerencsés, de hát pont egy fiú vagy férfi közösségben ott jobban megbecsülte azt a kevés női impulzust, amit esetleg kapott. Na most, tehát hogy ő hogyan válik nővé a lány, férfivá a fiú, hát abban fontos szerintem egy lány szempontjából, hogy kapjon egy egészséges és visszaélés nélküli férfi szeretetet elsősorban az édesapjától, vagy igények nélküli, elvárások nélküli, mert az osztálytársai azok benyújtják a számlát nyilván neki. A fiúnak pedig szerintem az nagyon fontos, hogy legyen egy olyan férfi közösség, amelybe ő megtalálja a helyét. Na most a probléma oldaláról megközelítve szerintem egy lány esetében nagyon sokszor probléma az, hogy nem biztos benne, hogy felnőtt nőnek lenni jó. Ugye nem vagyok pszichológus, de hát azért anorexiás diákjaim voltak szép számmal, és hát azt tanultam meg így valahogy, ahogy velük ottan éveken keresztül, hát nem tudom, aggódni kellett értük, hogy egyáltalán mi lesz velük, hogy az egyik gyökere az ez, hogy hát ő tulajdonképpen nem akar felnőni, mert nem biztos abban, hogy felnőtt nőnek lenni jó. Na most egy fiúcska sem feltétlenül biztos ebben, hogyha az édesapja az nem állott a helyzet magaslatán, meg hát nem kapja meg a család részéről hát azt a megbecsülést, amit mondjuk hát örömmel fogadna, akkor hát ezek a serdülőkorú gyerekek hát nyilván tele vannak szorongással a saját jövőjüket illetőleg, és nem csak az, hogy miből fognak élni, hanem hát ez az identitás szorongás, tehát hogy igen, mi lesz velem? És jó lesz-e felnőttnek, felnőtt férfinak, vagy felnőtt nőnek lenni? Na most nyilván erre a kamaszkori, serdülőkori bizonytalanságra, ami mindig is megvolt, hát most nyilván ez a LMBTQ ideológia ad a gyerekeknek egyfajta választ, vagy menekülési utat. Hát mondjuk azért az életösztönben bízhatunk, hogy azt az életösztönt azért nehéz legyőzni, tehát hogy azért az ideológiák azért a történelem során sokszor azért a süllyesztőbe kerültek, az ember meg még mindig itt él a földön, tehát erősebbek vagyunk, mint az ideológiák. Ugyanakkor pedig hát megzavarhatja, vagy biztos, hogy lesznek olyan gyerekek, fiatalok, akik ennek hatására hát tényleg bele fognak akár olyan gyógyszeres, vagy egyéb kezelésekbe, amelyek hát utána esetleg visszafordíthatatlanok. Vagy pedig hát miután ugye a szexualitás körül minden társadalmi és egyéb gátlás, sokszor családi moderálás is hát megszűnik, meg lebomlik. Tehát biztos, hogy ez ma is van, meg elő is fog fordulni, hogy hát akkor kipróbáljuk. Kipróbáljuk ezt is. Hát miért ne? Hát nincs ebbe semmi rossz. Hát ez folyik mindenhonnan a csapból is, hogy hát ez így rendben van. Hát akkor próbáljuk ki, és hát akkor elmegy majd az a fiatal, gondolom, bizonyos százalékban hát mondjuk egy ilyen homoszexuális összejövetelre, vagy ilyen jellegű partikra. Hát aztán persze lehet, hogy úgy jön el onnan, hogy jó, hát akkor ezt nem. De hát nem biztos, hogy ezt a védőoltást fel kell venni. Lehet, hogy ez anélkül is működne. De hát most igen, most ez akkor, ebben élünk.
Hát nagyon köszönjük, Milán atya, ezeket a szavakat. Én nagyon rosszul éreztem magam ennek a kampányfilmnek a láttán is, meg tényleg, hogy a kisgyerekek kezében ott vannak már a mesekönyvek is, amikor már a herceg elveszi a másik herceget feleségül, szóval ezek így rossz érzéssel töltöttek el, de számomra nagyon megnyugtató volt, amiről most így beszélgetünk, és amit most kaptunk tőled, így útravaló úr, úgyhogy nagyon hálásan köszönjük ezt a beszélgetést, és hogy így a rendelkezésünkre álltál. Kedves Milán atya, hát most lassan a műsoridőnk végéhez érünk, úgyhogy ha még van valami gondolat bennetek, Lea, vagy igen, esetleg Milán atyában.
Most jelent meg az ősszel a 72 tanítvány mozgalom Bízd rá magad weboldala. Ez egy olyan weboldal gyűjtemény, ahol mindenféle problémára, mindenféle korú ember megtalálhatja a választ, és azt a szervezetet, aki segít neki. És én tegnap a riport előtt fölmentem erre az oldalra, és rákatintottam, hogy szexualitás, és ott egy olyan szervezetre bukkantam, hogy teenstar.hu, és ő kimondottan tiniknek ad tanácsot, tehát azok a tinédzserek, akik elvesztek ebben az LMBTQ és egyéb identitás dologban, megtalálhatják a segítséget. Tehát, hogyha nincsen nekik olyan szülői hátterük, vagy olyan baráti társaságuk, akkor vannak szervezetek, akikhez lehet fordulni, és segítséget nyújtanak.
Az jutott eszembe, hogy óvatosan nézegessük az internetet, meg a szervezeteket, mert pont most nem nevezem meg, de van olyan szervezet, aki szexuális edukáció, szexuális neveléssel foglalkozik, és burkoltan, de az érzékenyítés folyik. Amit te ajánlottál, Lea, azért nagyon jó.
Igen,
hogy, igen. Tehát, hogy van már egy szűrő, 72 tanítvány, az egy nagyon jó közösség, katolikus szemmel néz, egy katolikus közösségről beszélünk. Szóval azt hiszem, hogy amit mi itt a Mária Rádióban ajánlunk a kedves hallgatóknak, ennek a mentén érdemes elindulni, és nem úgy általában az interneten rákeresni ezekre a szavakra.
Igen. Köszönjük. Úgyhogy ezt tudom ajánlani akkor a hallgatóknak.
Fantasztikusan jó, hogy vannak ilyen segítségeink is. Akkor köszönjük a megtisztelő figyelmét a kedves hallgatóknak, és én köszönöm külön, hogy Milán atya a rendelkezésünkre állt itt a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kismama Klub. Keresztény hitre nevelés. A Szent Mónika Babamama közösség műsorát hallották.
A család a legelső és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. Ha további személyes történeteket szeretnének meghallgatni gyermekvállalásról, családalapításról, a családi élet minden szépségéről, nehézségeiről, a szülők és gyermekeik kapcsolatáról, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Család Csempi.